Amerika egyik leggazdagabb iparmágnás.
Mr. Bronson, megbízásom van az ön számára.
Geoffrey Halley gyönyörű pályafutását, mint petróleum munkás kezdte Bakuban. Még abban az időben, midőn a bakui viszonyokkal igen sokat foglalkoztak az újságok, nem a legkedvezőbb bírálat formájában. Napirenden voltak a korbácsolások, sőt a petróleum társaság közegei még halálos ítéleteket is hajtottak végre, amennyiben nem egy izgága embert lőttek le ott akkoriban. A civilizáció régen betemette időhomokjával a nagyipar fejlődésének ezt a szégyenletes periódusát. És ha most Sir Geoffrey Halley esetében megemlékezünk róla, ez csak azért történik, hogy különösen markáns jellemét és enyhén szólva markáns tetteit érthetővé tegye. Az úgynevezett self-made meneknek általában kétféle típusa ismeretes. Az egyik fajta a nélkülözéstől és szenvedéstől, emlékeinek hatása alatt a hatalom csúcsán is demokrata, humanista, az elnyomottakkal szemben megértő lesz. A másik típus ennek az ellentéte. Megkeményítette a szenvedés, kamatostól adja vissza embertársainak, amit elszenvedett, közömbössé vált a jajgatással és kínnal szemben, és magában általában azt mondja, én sem haltam bele. Sir Geoffrey Halley ezt a fajtát képviselte. Üzleteit a könyörtelen célratörés jellemezte. Kevés eszköztől riadt vissza, amely alkalmasnak látszott arra, hogy a hatalmát és érdekköreit fokozza. Zseniális ember volt. Műveletlen, zsarnok és önfejű. A vállalatainál vagy a tőzsdén épp úgy keresztül vitte az akaratát, mint otthon a családi életben. Emberek, akik ártani próbáltak neki, máról holnapra eltűntek. Volt, amelyik nagy darab koncot kapott, volt, amelyik egy revolver golyót. Ezeket az apróbb ügyeket alvezérei intézték belátásuk szerint. Sir Geoffrey nem foglalkozott csekélységekkel. Olykor talán visszariadt volna, ha megtudja, hogy érdekében milyen eszközöket alkalmaznak vazallusai. Legutóbb egy hírlapíró tragédiája kavarta fel ellene a közvéleményt. Bob álnéven írt az újságba, és egy régi tekintélyes nemesi családból származott. A Bob néven megjelenő cikkek hosszú ideig foglalkoztak Sir Geoffrey ügyeivel. Fényképek jelentek meg az ugandai gumiültetvényekről, felégetett néger falvakról, agyonkorbácsolt bantukról. Ennek a Bobnak a tevékenysége olyan veszélyesebb, precíz és hatásos volt, hogy Sir Geoffreynak kis hián a nyakát törte. Kormánybiztosról, vizsgálóbíróról suttogtak már, midőn egy nap a Marokkóban időző Bob eltűnt. Először azt hitték, hogy hazautazott Londonba. Majd miután Londonból is kerestették, a rendőrség végül kiderítette, hogy azonos azzal a hullával, amelynél semmiféle igazoló írást nem találtak, és néhány nap előtt akadtak rá a külvárosban. A halál okát egy súlyos tárgyal leadott ütés okozta, amely jóformán az egész koponyáját bezúzta. Halley, aki szívesebben szerelte le az ellenfeleit pénzzel, nem tudott erről a gyilkosságról, és erélyes vizsgálatot indított a bizalmi emberei között. Semmit sem derített ki. Azért sejtette, hogy közvetve ő idézte elő az újságíró halálát. És ez volt az egyetlen eset, ami sok-sok éjszakai nyugalmát zavarta meg. Egész kis vagyomba került Bob halálának az ügyét eltüntetni a napirendről. Utóbb még az is kiderült, hogy a meghalt újságíró aktatáskájában felháborító bizonyítékok voltak a Lungaországban alakuló nyersanyagkutató társaságról, amely Halley egyik vállalata volt, és a benszülötteken kívül a francia hatóságoktól bérbe vett, arab fegyencekkel építették a töltéseket, és irtották az őserdőt. Ezek a fényképek és feljegyzések szintén eltűntek. Sir Geoffrey Halley özvegyember volt. Egyetlen lánya, Lilian, mindazt megkapta nevelésében, amit apja a Soho-ban, egy zöldséges pincében eltöltött gyermekkor idején elmulasztott. Lilian az édesanyja külsejét örökölte, kecses alakú, finom vonású leány volt. Természetében már az apai örökség dominált. Önfejű volt, tacos és makacs. A svájci zárda, az előkelő londoni társaságok táncestéjei nem lágyították meg az ellenkezésnek, a csökönyösségnek azt az ősi erejét, amellyel mindig a saját akaratát igyekezett érvényesíteni. Elsősorban ez volt az oka, hogy 23 éves korában rendkívüli szépsége dacára még leány volt. A gyengéden közeledő férfiakba valósággal belefojtotta az érzelmeket. Ellenállhatatlanul kitört belőle a nevetés, ha valaki szépen nézett rá, nem is szólva szerelmi vallomásról. Lilian mellett 3 hétnél tovább nem bírta ki udvarló. Az udvarlók csak úgy lehettek együtt vele, ha beültek Lilian kis tűzpiros autójába, amelyen a leány a nap nagyobb részében össze-vissza száguldozta a várost. Egyszerű lelkivilágú fiatal emberek, akik szerettek volna sokáig élni, már itt elmaradtak. Aki ezt kibírta, és lenyelte a leány örökös parancsolgatását, az belefáradt a felfordított életrendbe, amely Lilian szeszélye szerint délelőtti táncolással, éjszakai teniszezéssel, löncsölés helyetti csónakpartival alakult mindig másképp. Került sor azokra az összecsapásokra, amelyek apa és leánya között egyre sűrűbbek lettek. Sir Halley ragaszkodott ahhoz, hogy Lilian férjhez menjen. Lilian ragaszkodott ahhoz, hogy Sir Halley békében hagyja.
Férjhez kell menned, 23 éves vagy.
Éljem le az életemet egy tacskóval, vagy egy fajankóval. Legszívesebben odaadnám nekik a pénzemet, csak hogy hagyjanak
békében. Ez mégsem mehet így tovább.
Eszem ágában sincs férjhez menni.
Itt van ez a Roland Rockfield.
Napirenden voltak ezek a dialógusok. Különösen mióta Roland Rockfield feltűnt. Sir Halley egy régi barátjának és milliárdos üzletfelének a fia volt, és az önfejű apa csökönyösen leányára akarta kényszeríteni Mr. Rockfieldet férjnek. Ez még jobban elmérgesítette a helyzetet apa és leánya között. Kikerülhetetlenné vált egy döntő összecsapás közöttük. Ez azon a délelőttön volt, amikor Carver ezredes kereste fel Sir Halleyt. Az ezredes szabadságáról tért vissza Sierra Leone-ba, és útközben ellátogatott Marokkóba. Szerette volna rávenni Halleyt, hogy szüntesse be a Lungaországban folyó nyersanyagkutatást.
Ha angol katonaság tenné be a lábát erre a földre, beláthatatlan bonyodalmakat okozna. Jelenleg néhány fehér ember már ott tartózkodik. Az angol hadsereg nincs abban a helyzetben, hogy ezeket az embereket megvédelmezze.
Tökéletesen megbízom a néger királlyal kötött szerződésben.
De a kockára tett emberéletek nem az öné.
Az angol hadsereg presztízse megóvja őket minden veszélytől. Vagy azt hiszi, hogy ha a benszülöttek mészárolják le az angolokat, erre nem történik semmi? Kényszerítheti bármelyik nagyhatalom Angliát arra, hogy állampolgárainak legyilkolását eltűrje.
Azt hiszem, titokban hálásak lennének önnek. Senki sem szólhatna a hódítás ellen.
Mi aggasztja tehát?
Az ezredem csak akkor kap utasítást a bevonulásra, ha a fehéreket már lemészárolták.
A gyarmati civilizáció mindig áldozatokat követelt. Véres atrocitások irányítják úgy a közvéleményt, hogy a hódítás az jogos lépésnek látszik.
Ön titokban nem is bánná, ha lemészárolnák honfitársait.
Ezredes úr, az emberiség érdekeit ne nézhetjük ilyen kicsinyes szentimentalizmussal.
Carver ezredes felállt, bólintott, és otthagyta Sir Halleyt. A búcsú pillanatában nem a legkellemesebb jelzőket gondolták egymásról. Az angol ezredes nyomban elhagyta Marokkót, és állomás helyére utazott, Gambába. A hadügyminisztériumból bizalmas leírat formájában nagyon helyes kis orrot kapott bizonyos egyéni iniciatívák miatt, amelyek legfelsőbb véleményekkel szöges ellentétben vannak, és meghaladják egy ezredes hatáskörét és informáltságát.